elgondolkodtam azon, hogy hát honnan jöttek ezek a szenvedélyek. És számtalan példa van arra, hogy családi hagyomány. Tóth Árpád esetében. Az édesapja szobrász volt. Azt szerette volna, hogy ő is rajzol, vagy rajztanár lesz, vagy képzőművész lesz. Őneki kitűnő rajzai találhatók a kötetben. Az ő testvére például az iparművészetén tanult. De nem lett belőle, hál' Istennek, akár középszerű, akár tehetséges rajzoló vagy festő, hanem nagyszerű költőnk lett. Vagy például Rejtő Jenő. Tudjuk, hogy az ő édesapja is nagyjátékos volt, és mindkét fiú testvére is nagyjátékos lett. Az egyik sakjátékos, a másik meg bridge játékos volt. Széchenyi Istvánt említhetném, aki mindkét fiát megtanította sakkozni, mert azt mondja, hogy a sakkhoz valóban béke kell, tudatosság, pontosság. Szükségesnek tartotta, hogy továbbadja a fiainak. Aztán volt olyan ember, olyan híresség a kötetben, akinek ez egy kiútkeresés volt, egy menekülési út. Említhetnénk Hamvas Bélát, akiről tudjuk, hogy lehetetlenítették az életét, és ő, most egy kicsit hazabeszélek, az esztergomi Bubánban, ott a kőhegy alatt sógora kertjét művelte. Kiváltotta a földműves igazolványát, és ott 2 évig túrta a földet. És hogy mi volt előbb a természet iránti szeretete, vagy ez a fajta kényszeres életmód, nem lehet tudni, de a kettő felerősítette egymást, hiszen tudjuk Hamvas Bélának, milyen volt a kapcsolata a természettel. Ugye az öt géniusz, a Scientia Sacra varázslatos kapcsolata volt. De ugyanígy Görgei Artút emlegethetném, akinek a képe a borítón található.
Egy szúrós tekintetű, szakállas, szépkorú úriember. Igazából nem is Görgeit szánta a borítóra.
Így van, én Kossuth Lajos szántam a borítóra, és az lett volna a kötet igazi címe, hogy Kossuth Violája. Hiszen ugyanúgy, mint Görgei esetében, a nagyon titkos arcukat mutatjuk be. Azok, amik nincsenek reflektorfényben. Szerintem nagyon kevesen tudják azt, hogy Kossuth Lajos például növényeket gyűjtött, préselt, és az egyik visszaemlékezésében azt írja, hogy amikor Olaszország hegyeit másztam, akkor az én 70 éves lábam a legmagasabb hegycsúcsokra is fölvitt engem egy-egy ritka növény miatt. És nekem ez egy olyan kielégülés volt, hogy én azt a növényt megszerezhettem, leírhattam és meghatározhattam. Kis kertje volt Barakkónéban, és ott a virágok és a növények szerelmese lett. És nekem egy nagy rácsodálkozás volt a Természettudományi Múzeumban, hogy több mint 4000 préselt virág és növény fűződik a nevéhez. Ő írta rá a latin és a magyar nevüket, a magyarázó szövegüket. Tehát a virágok szerelmese lett, és ahogy ő nyilatkozott, hogy amit nem adhat meg a politika 67 után, azt nekem a természet adta meg. Hát Görgei Artúr esetében is, ugye, ahogy itt látható ezen a színes képen a kis szalmak alapjában és a kerti szerszámaival, és azért nagyon komolyan néz, mert egy komoly úriember volt. Tehát ő ugyanilyen komolyan, mint mindent az életben, a kémiai kutatásait, a katonai pályafutását, a kertészetet is nagyon komolyan vette, hiszen azok a gazdasági naplók, amik az OSK kéziratárában találhatók, azokban a naplókban is mindent pontosan fillérre leírt, hogy mennyit költött a kertre, és hogy mit csinált aznap. Én úgy gondolom, hogy sok titkot árul ez a könyv ezekről az emberekről, mert nagyon más arcukat mutatják be, de így válnak szerethetővé.
Mindegyik személyiség valamiért különleges, és mindegyik hobbi valamiért kitűnik a többi közül. De én most mégis azt kérném öntől, hogy a 69 ember közül válasszon ki 5-öt, és mondja el, hogy miért szimpatizál velük.
Nagy szívem csücske Gárdonyi Géza, ugye a két Dankó Pistánhoz mély barátság fűzött, és Gárdonyi úgy tudott írni, de úgy tudott írni, ahogy senki más, és ahogy a vigasztaló szavakat ír Dankó Pistához, hogy ne haragudjon már meg, és ne irigykedjen másokra, ne bántodjon meg, mert akkora tehetség lakozik benne Dankó Pistával, hogyha még egy kottát se fog leírni, akkor is óriási nagy zenész lesz, de ez olyan Gárdonyisan van megírva. Nagyon jó. Én inkább a vallomásokra térnék át, mert vallomásokon keresztül nyílnak ők igazán meg a kötetben. Például Csokonai Vitéz Mihály édesanyjának írja, hogy az akterleki cseppkőbarlangban milyen kirándulást tett. Hát az olyan ízesen, olyan szépen van megfogalmazva, ahogy egyik helyiségből a másikba mentek, a pulikutyával a hátam mögött, hogy imádni lehet Csokonait. Tehát nem lehet Csokonait nem szeretni, hogyha valaki ezt a kicsi levelet elolvassa De ugyanígy említetném Görgei Artúrt, aki egy ismeretlen hölgyhöz írt levélben, az a sárga hüvelyű babból kér, és mennyire nagyon örvenden, hogyha kapna belőle. Tehát én ezeket az írásokat imádom, ezt tudnám ajánlani. Szintén nagyon szeretem Jókai Mornak a Solideo című írását. Olyan szépen beszél a természettel való kapcsolatáról ez a megfáradt ember, aki ott fenn a Svábhegyen, a kertjében lelát a világra, de őt nem látják. És ez a kert, ez a fészek, ez neki egy nagy oltalom, oda elbújhat a világ bajai elől, és neki óriási boldogság nézni a rózsáit, a fészkeket, a madarakat. Jókainek egy teljesen más arca bontakozik ki belőle. Én igazán őket választanám, és ami még. Radnótinak szintén egy olyan arca mutatkozik meg a kötetben, a középiskolás, kamasz, nyurga, kis mutáló sportoló, aki center volt a foci csapatban, aki váltófutásban részt vett, aki teniszezett, pingpongozott, és milyen felnőtt vált belőle. Szerintem ezek a sportélmények is küzdővé tették őt. Teljesen új arca mutatkozik meg benne, vagy utoljára említeném Hajnóci Pétert, aki a Halál kilovagol Perzsiából című könyvéből is megtudhatjuk, hogy ő 2-3 évig versenyúszó volt. És van a kötetben több olyan oklevél, amiben őt kitüntették, tehát egy ilyen díszerű oklevél. És ugye elgondolkodtam azon, hogy ez a nagyon-nagyon értékes író, akinek úgy félrecsúszott a pályája, mi lett volna, ha ezen az úton megy tovább? Mert valahol ez a könyv erről is szól, hogy mi lett volna, ha ezek a szenvedélyek, ezek lettek volna életük fővonala. És ez a könyv azért is talán értékes, mert nagyon sok levéltári dokumentum található benne. Én nagyon sok kérdést fölteszek. Valóban Bonfinitől tudjuk, hogy Beatrice királyné szeretett sakkozni. Az újfajta sakkot játszotta. Hetai Gáspár is megemlíti ugyanezt, hogy ő honosította meg, nem tudom, de nagyon örültem, hogy ezekre a dokumentumokra bukkantam. Rejtő Jenő esetében feltételezhetjük, hogy ő valóban ökölvívással foglalkozott. Erre vonatkozóan sem kerültek elő olyan dokumentumok, amivel egyértelműen lehet bizonyítani, hogy ő valóban egy egyesületben játszott. Ezek feltételezések. De nagyon-nagyon sok vallomás arenget következtetni, hogy ő ezzel a sportággal is kokettált, ugyanúgy, mint más sportággal is. Ami érdekessége a kötetben, hogy vannak olyanok, akik, mint a több águsi, annyiféle tehetség lakozott bennük. Hát egy Jókai Mór, ez egy polihisztor ember volt, és több fejezetbe szerepel. Széchenyi István híres sakkozóként, de evezősként, Jókai Mór, aki nagy kártyásként jelenik meg, de ugyanúgy kertészként is megjelenik a kötetbe, tehát így jött ez a 69 ki.
Több mint 300 oldalas a könyv, mégis mennyi időt kellett arra rászenni, hogy egyáltalán meglegyen a forrásanyag, amiből aztán elkészítheti magát a könyvet?
Hát egy ilyen könyv az egy olyan jó 2-3 évig készül, hiszen országhatáron kívül és belül közgyűjteményekben gyűjtöttem össze ezeket a dokumentumokat, főleg levéltári dokumentumokat, 25 közgyűjteményben kutattam, Erdélyben, Felvidéken és Délvidéken, családi hagyatékokban is, és ugyanilyen novum és újdonság lesz maga a képanyag is, hiszen a fotók is egyedülállóak, tehát a Kodály archívumtól kezdve az OSK kézirattáráig rengeteg helyről gyűlt össze ez a kép. Én nagyon fontosnak tartottam a könyv írásánál, hogy ne csak legendákról beszéljek. Legyenek benne kérdések a könyvben, induljunk el azon az úton, de a legtöbb feltételezést azt próbáljam földre rántani, és igazat adni neki, levéltári dokumentumokkal bizonyítani, hogy igen, ez volt a szenvedélyük, igen, ennek hódoltak, igen, szabad idejükben ezt csinálták. Tehát igazán a levéltári dokumentumok összegyűjtése az, ami nagyon-nagyon munkás dolog. Nagyon sokat kell érte dolgozni.
Hogyan tovább? Mivel készül?
Magyar politikusok az iskolapadban. Ez egy nagyon izgalmas kötet lesz. Visszamegyek egészen Rákócziig. Én azt hiszem, hogy az 50-es évekkel zárom. És egészen az elemi iskolától az egyetemig, tehát a legmagasabb fokú tanulmányokig próbálom végig követni az ő iskolai képzésüket. Hiszen tudjuk, hogy koronként is más és más képzésbe vettek részt, és magántanulóként, iskolapadban, hivatalos körökben, és azt lehet mondani, hogy méltó kiegészítése lesz a Magyarázom a bizonyítványom Híres magyarok az iskolapadban című kötetnek. Nagyon jól kapcsolódik hozzá, olyan emberek is lesznek a kötetben, akiket a farkas törvények irányítottak. De a történelem, a múlt, ez nem választható, az van.